A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint a Királyok első könyve, 21. részéből olvasom. Ezek után a következő dolog történt. A jezréeli Nábótnak szőlője volt Jezréelben, Samária királyának, Akhábnak a palotája mellett. Egyszer Akháb így szólította meg Nábótot: add nekem a szőlődet, hadd legyen az veteményes kertem, mert közel van a házamhoz. Adok helyette jobb szőlőt, vagy ha jónak látod, pénzben adom meg az árát. Nábót így felelt Akhábnak: az Úr őrizzen meg attól, hogy odaadjam neked atyai örökségemet. Akháb elkeseredve és haragosan ment haza a válasz miatt, amelyet a jezréeli Nábót adott neki, amikor ezt mondta: nem adom neked atyai örökségemet. Lefeküdt az ágyára, arcát befelé fordította, és nem evett semmit. A felesége, Jezábel, azonban odament hozzá, és így szólt: mind keseredettel úgy a lelked, hogy semmit sem eszel. Ő így válaszolt: beszéltem a jezréeli Nábóttal, és azt mondtam neki, hogy adja nekem a szőlőjét pénzért, vagy ha úgy tetszik neki, szőlőt adok helyette. De ő azt mondta: nem adom neked a szőlőmet. A felesége, Jezábel, ezt mondta neki: hát nem te uralkodsz most Izraelben? Kelj föl, egyél és légy jókedvű, majd én megszerzem neked a jezréeli Nábót szőlőjét. Ekkor leveleket írt Akháb nevében, lepecsételte annak gyűrűjével, és elküldte a leveleket azoknak a véneknek és nemeseknek, akik Nábóttal egy városban laktak. A levelekben ezt írta: hirdessetek böjtöt, és ültessétek Nábótot a nép élére. Vele szembe pedig ültessetek két hitvány embert, akik így tanúskodjanak ellene: átkoztad az Istent és a királyt. Azután vigyétek ki, és kövezzétek agyon. A város polgárai, a vének és a nemesek, akik abban a városban laktak, úgy is tettek, ahogyan Jezábel megüzente nekik, és ahogyan a nekik küldött levelekben írta. Böjtöt hirdettek, és Nábótot a nép élére ültették. Oda jött a két hitvány ember is. Leültek vele szemben, és ezek a hitvány emberek így tanúskodtak Nábót ellen a nép előtt: átkozta Nábót Istent és a királyt. Ezért kivitték őt a városból, és agyonkövezték. Azután ezt az üzenetet küldték Jezábelnek: agyonkövezték Nábótot. Amikor Jezábel meghallotta, hogy agyonkövezték Nábótot, így szólt Jezábel Akhábhoz: kelj föl, vedd birtokba a jezréeli Nábót szőlőjét, amelyet nem akart pénzért neked adni, mert nem él már Nábót, hanem meghalt. Amikor Akháb meghallotta, hogy Nábót meghalt, fölkelt Akháb, lement a jezréeli Nábót szőlőjébe, és birtokba vette azt. Ekkor így szólt az Úr igéje a tisbei Illéshez: eredj, menj el Akháb izraeli király elé, aki Samáriában lakik, de most éppen a Nábót szőlőjében van, ahová azért ment, hogy birtokba vegye. Így beszélj hozzá: ezt mondja az Úr: öltél, és még birtokot is szereztél. Azután így beszélj hozzá: ezt mondja az Úr: ahol a kutyák felnyalták Nábót vérét, ugyanott nyalják fel a kutyák a te véredet is. Akháb így felelt Illésnek: rám találtál, ellenségem. Ő ezt mondta: rád találtam, mivel arra adtad magad, hogy olyat tégy, amit rossznak lát az Úr. Ezért én veszedelmet hozok rád, és kisöpörlek téged. Kiírtom Izraelből Akháb férfi utódait, apraját, nagyját. Olyanná teszem házadat, mint Jeroboámnak, Nebát fiának a házát, és mint Baasának, Ahija fiának a házát. A bosszantásért, mert felbosszantottál és vétekbe vitted Izraelt. Jezábelről pedig így szól az Úr, a kutyák eszik meg Jezábelt Jezreel falánál. Aki Akháb hozzátartozói közül a városban hal meg, azt a kutyák eszik meg, aki pedig a mezőn hal meg, azt az égi madarak eszik meg. Nem volt senki más olyan, aki annyira ráadta volna magát annak a cselekvésére, amit rossznak lát az Úr, mint Akháb, mert félrevezette a felesége Jezábel. Igen utálatos dolgokat művelt, követte a bálványokat egészen úgy, ahogyan az emóriak tették, akiket kiűzött az Úr Izrael fiai elől. Isten adjon irgalmat nekünk, hogy értsük az ő igéjét, és adja szent lelke erejét ige hirdetőnek, ige hallgatóknak, hogy áldásul legyen az ő igéje a számunkra. Csöndesedjünk el, helyünkön ülve, és imádkozzunk. Szerető mennyei atyánk, ma is jöttünk várakozás telien, jöttünk, mert nálad biztos kővárunk van. Bajban, nehézségekben, kétségek között is, de örömeinkben, életünk eredményeiben is az igazi támpont, Urunk, te vagy. Jó nekünk idejönni, leülni, megcsendesedni egy egész hét után, és hagyni, hogy te rendezd el a szívünket. Te töltsd fel újra a te igéd erejével, gyógyító szereteteddel kezeld a mi szívünket, életünket, és hadd induljunk úgy tovább az útra. Köszönjük, hogy sokan vagyunk már, akik rátaláltunk a te nagy szeretetedből arra az útra, amelyik az életre vezet, és az élet útja már itt is. Erősítsd meg a lábunkat ezen az úton, és olyan különbözőek vagyunk életkorra nézve, arra a helyzetre, amelyben most járunk. Köszönjük neked, hogy mindegyikünknek tudsz adni a te igédből szent lelked, gyógyító bölcsességével. Áld meg a gyászoló testvéreket, nagy tiszteletű Úr, akit temetett a család, olyan sokaknak volt vigasztalására, még idős éveiben is, járva a pesti kórházakat. Köszönjük neked, hogy adtál szavakat, adtál szívet, szeretetet neki, hogy talán halál révén állók, vagy nagy betegek, kétségek között lévők számára igét tudott adni, gyógyító mennyei szót. Áld meg az övéit azzal az igével, amelyet te adsz a szívükbe naponta. És így áldj meg mindnyájunkat, kicsiket ott a termekben, legkisebbeket is, de bennünket itt a templom térben is, hogy igazán mindnyájan a te életteredben lehessünk, és onnan tudjunk tovább indulni majd. Amen. Hallgassuk, testvéreim, Isten igéjét, szent lelke erejét kérve hirdetem a gyülekezetnek a már felolvasott rész alapján, amelyből a Királyok első könyve 21. részének 20. versét újra olvasom. Akháb így felelt Illésnek, rám találtál ellenségem. Ő ezt mondta, rád találtam, mivel arra adtad magad, hogy olyat tégy, amit rossznak lát az Úr. Kedves testvéreim, lelkészi szolgálatom első éveiben jártam, amikor egy magas beosztású vezető ember a kislányának ismertette a Bibliát. Idősebb korában született egy szem gyermeke, és a szeme fénye volt ez a kitűnő, tanuló, aranyos kislány, aki talán 10 éves lehetett, amikor érdeklődött komolyabban a Biblia iránt. És ez az édesapa, hogy eltérítse a leányát a Bibliától, kikereste az Ószövetség legvéresebb történeteit, elolvasta a kislányával együtt, és azután azt mondta neki, hogy látod, ez a Biblia. Az Isten izgalmas volt, mert ez a leány, ahogy növekedett, nem csak az édesapjától kapott információt a Bibliáról. És így eljutott Jézusig, a megváltóig is, és megértette, hogy nem az a Biblia, amit édesapja olyan tendenciózusan mutatott neki. És amikor ma fölolvastam ezt a történetet, eszembe jutott, valaki talán arra gondol, nem elég a televízió híradóban, nem elég a krimikben hallanunk szörnyűségeket. Ide jövünk a templomba, hogy kicsit megnyugodjunk. És akkor egy ilyen borzalmas krimit olvas föl a lelkipásztor. Drága testvéreim, jogos a tiltakozásotok. De tegyük föl a kérdést. Isten teszi ilyen rettenetesen elviselhetetlenné gonoszszá az életet? Vagy pedig az ember? Talán nem is kell felelni rá, annyira egyértelmű. És mielőtt figyelnénk a régi történetre, ugorjunk majd 2800 évet abból az időből, hadd olvassak nektek egy elgondolkodtató levelet. Kicsi a levél, de van bevezetése. Gyakran megkérdezik az emberek a vallások képviselői. Ha van Isten, miért engedi meg azt a sok szenvedést és bajt, amely sújtja világunkat, benne a sok ártatlan embert és gyermeket? Az alábbi interjú találó választ ad a kérdésre. Billy Graham leányával készítettek interjút az egyik rádió műsorban, amelyben a riporternő megkérdezte őt az utóbbi idők borzalmas eseményeivel kapcsolatban. Hogyan engedhette meg Isten, hogy ilyenek történjenek? En nagyon mély, éles látásra utaló választ adott. Úgy hiszem, Isten nagyon elszomorítja, ami velünk történik. Ám évek óta azt mondjuk neki, menj ki az iskoláinkból, a kormányunkból, és távozz az életünkből. És ő csendben hátrahúzódott. Miképpen várhatjuk el Istentől, hogy áldását és védelmét adja, ha egyben arra szólítjuk fel, hogy hagyjon bennünket egyedül? Valaki azt mondta, nem akar imádságot az iskoláinkban. És mi azt mondtuk, rendben. Majd azt mondta, jobb, ha nem olvassuk a Bibliát iskoláinkban. A Bibliát, amely azt mondja, ne jöjj, ne lopj, és szerest fele barátodat, mint önmagadat. És mi azt mondtuk, rendben. Azután dr. Benjamin Spock azt mondta, ne fenekeljük el a gyermekeinket, ha rosszul viselkednek, mert a kis személyiségük megsérül, és lerombolhatjuk önbecsülésüket. Zárójelben ott van, Spock fia öngyilkos lett. És mi azt mondtuk, egy szakember biztosan tudja, miről beszél. És azt mondtuk, rendben. Aztán valaki azt mondta, hogy a tanárok és az osztályfőnökök jobb, ha nem fegyelmezik a gyermekeinket, amikor rendetlenül viselkednek. És az iskola vezetői azt mondták, hogy a tanárok inkább meg se érintsék a diákokat, Nehogy ezzel rossz reklámot csináljunk az iskolának, és semmiképpen sem akarjuk, hogy bepereljenek bennünket. És mi azt mondtuk, rendben. Aztán valaki azt mondta, hagyjuk, hogy diák lányaink abortuszt végezhessenek, ha akarnak, és nem kell, hogy ezt elmondják szüleiknek. És azt mondtuk, rendben. Aztán egy bölcs vezető azt mondta, mivel a fiúk fiúk, és úgyis meg fogják tenni, adjunk fiú diákjainknak annyi óvszert, amennyit akarnak, és nem kell, hogy erről szüleiknek beszámoljanak. És azt mondtuk, rendben. Aztán valaki az általunk jelentős posztra megválasztottak közül azt mondta, hogy nem számít, mit teszünk a magánéletben, ha elvégezzük a munkánkat. Újból egyetértve velük azt mondtuk, nem számít, mit tesz valaki, beleértve az elnököt is, a magánéletben, amíg van munkánk és a gazdaság jól működik. Aztán valaki egyre tovább lépett ebben a csodálatban, és mesztelen gyermekek képeit publikálta, majd tett még egy lépést, és ezeket elérhetővé tette az interneten. És mi azt mondtuk, rendben, a szabad szólás joga ezt lehetővé teszi számukra. És aztán a szórakoztatóipar azt mondta, csináljunk tévéműsorokat és mozifilmeket, amelyek az erőszakot, az erkölcstelenséget és a tiltott szexet reklámozzák. És készítsünk olyan zenefelvételeket, amelyek bátorítanak a nemi erőszakra, a kábítószerfogyasztásra, a gyilkosságokra, az öngyilkosságra és a különböző sátáni témákat dolgozzák fel. És mi azt mondtuk, ez csak szórakozás, nincs is rossz hatása, és különben sem veszi senki komolyan, úgyhogy csak hadd menjenek. Most pedig feltesszük magunknak a kérdést, miért nincs a gyermekeinknek lelkiismerete? Miért nem tudnak különbséget tenni jó és rossz között, és miért nem okoz nekik problémát, hogy megöljék az idegeneket, osztálytársaikat, saját magukat? Talán, ha elég hosszan és keményen gondolkodunk rajta, ki tudjuk találni. Azt hiszem, elég sok köze van mindennek ahhoz a mondáshoz, hogy amit vet az ember, azt aratja. Itt jön a levél. Kedves Isten! Miért nem mentetted meg azt a kislányt, akit megöltek az osztályban? Tisztelettel egy érintett tanuló. És a válasz, kedves érintett tanuló, ki vagyok tiltva az iskolából? Tisztelettel Isten. Furcsa, milyen egyszerű az embereknek kivetni, kidobni Istent, zagyvaságnak, értelmetlenségnek tartani üzenetét, aztán csodálkoznak, miért megy a világ a pokolba? Két szót még odaírtam a levél. Végére az egyik Európa, nagy kérdőjelekkel, a másik Magyarország, ugyancsak nagy kérdőjelekkel és fölkiáltó jelekkel. A fölolvasott történet, az üdv történeti sorozatunk következő állomása, Akáb és Jezábel uralkodásáról szól a Krisztus előtti 800-as években. Hallottuk, hogy Dávid és Salamon uralkodása után ketté szakadt Izrael országa, déli Júdára és az északi Izraelre. És a nép, amely arra hivatott, hogy a környező népek számára bemutató tanítást tartson, hogy milyen jó azoknak, akik az Úr népe, milyen más az életük, milyen áldás van rajtuk, ez a nép elközönségesedett. Ezekben az évszázadokban rövid fölvillanásoktól eltekintve olyan sötétség jellemzi a választott nép életét, különösen az északi ország részben, amelyik a szomszéd népek szintje alá megy. Istentelen vezetők önkényeskedtek felettük, és ez a 20 esztendő, amit Akháb és Jezábel az északi országrész trónján töltött, talán a legsötétebb idő volt az történelmükben, életükben. Akháb király, tíruszi királynőt, Jezábelt vette feleségül, és ennek a nőnek az erőszakos, akaratos uralkodása rányomta a bélyegét a férje életére és arra a korra is. Még a Bibliában később is elrettentéssel halljuk Jezábel nevét, hozta magával a bálványait, jöttek a bálványpapok, az egész udvartartás úgy berendezkedett ott, mintha tudomás sem venne férjének és a népnek az Istenéről. Hozta a Baál kultuszt, az Astarte kultuszt, az egyik a termés biztosításának az istene, a másik a szexualitásnak, szerelemnek, termékenységnek az istennője. A nép nem vetette el az urat, csak mellé szépen besorakoztatta Baált, Astartét, ki tudja, nekünk is fontos, hogy jó termés legyen, hát tegyünk ide is, tegyünk oda is, Istent is és a Baált is, pedig így nem lehet az élő Istennek szolgálni. Ő azt mondta, én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak a szolgaság házából, ne legyenek neked más isteneid rajtam kívül. És nem azért, mert sajnálta volna, hogy más istenek segítsenek nekik, hanem mert tudta, hogy minden más isten ő rajta kívül csak pusztít és romlásra van. Ezért kizárólagosságot igényelt, mert így tudta vezetni őket, vinni előre. A mai történetünk arról szól, hogy Akháb király sok gonoszságuk után megkívánja egyik alattvalója szőlős kertjét. Ott van a nyaralója, a jezreeli palotája mellett, milyen jó veteményes kertet lehetne készíteni belőle. Kínál érte többet, vagy más földterületet. Azt mondhatnánk, hogy nincs annyi esze annak az embernek, hogy most jó üzletet csináljon. De nem erről volt szó, hanem az ősi földről Isten rendelkezett. Izraelben nem lehetett eladni a földet, csak az éves terméseket, mintha azt mondanánk, hogy leasingelték a földet, mert 50 évenként jött a kürtölés éve, és vissza kellett adni az eredeti tulajdonosoknak, annak a nemzetségnek, törzsnek, annak a családnak a földterületet. Ezt olvassuk Mózes harmadik könyvében, hogy a földet senki se adja el véglegesen, mert enyém a föld, ti csak jövevények és zsellérek vagytok nála. Nábót ragaszkodott az ősi földhöz. Nem dacból, hanem Istene rendelése szerint. Akháb ismerte az isteni törvényt, nem erőszakoskodott tovább, hazament, és mint egy gyerek duzzogott. Szinte nevetséges a kép, hogy lefekszik, fal felé fordul, nem eszik. Jön Jezábel. Mi a baj? Akháb mondja neki. És akkor Jezábel a szokott módján megszólal, na, majd elintézzük az ügyet. És el is intézi. Akháb nevében leveleket ír, hogy olvastuk. Akháb pecsétjével lepecsételi azokat. És a jezréeli vezetők összevágják a bokájukat. Királynő, a retteget királynő üzent. Mi megtesszük, amit üzent. Hamis tanúkat hívnak, becsmérelte Nábót, Istent és a királyt, kövezzük meg. Meg is kövezik. Kiviszik a városon kívül, és végrehajtják ezt az ítéletet. És akkor jön Jezábel, diadalmasan megkaptam a választ, rendben van minden, Akháb indulj. Akháb fölkerekedik, most már földerül az arca, birtokba vehetem, amit akartam, hát nem akárki Jezábel. Csak egy dologról feledkezett el, Akháb is, és Jezábel is. Kihagyták a számításból, hogy van Isten az égben. Ezt nagyon sokan kihagyják ma is a számításból. Istennel nem számoltak, pedig Isten a helyén van. Akkor is a helyén van, ha minden ember kifordul a helyéről. Az egész világ kifordul a helyéről, ő akkor is a helyén van. És ezt olvassuk a 21. rész 17. versétől, ekkor így szólt az Úr igéje a Tisbei Illéshez. Eredj, menj el Akháb izraeli király elé, aki Samáriában lakik, de most éppen a Nábót szőlőjében van, ahová azért ment, hogy birtokba vegye. Így beszélj hozzá. Ezt mondja az Úr, öltél, és még birtokot is szereztél. Azután így beszélj hozzá, ezt mondja az Úr, ahol a kutyák felnyalták Nábót vérét, ugyanott nyalják fel a kutyákat, te véredet is. És még mondja az ítéletet Jezábelről is, és Akháb egész házáról. Illés próféta megjelenik előttünk. Nem volt a népnek Bibliája. Mózes 5 könyve már kéziratokban megvolt, sőt közszájon, ismerték sokan, de azt látjuk majd elkövetkező király idején, hogy megtalálnak egy tekercset befalazva templom falába, amikor renoválják. Nem volt Biblia a kezükben, de Isten megtalálta a módot, hogy világos üzenetet küldjön. Profétát állított. És itt jön a nagy proféták kora, majd Illéssel kezdődik, aztán jön majd Elizeus is, jön Ézsaiás, Jeremiás, jönnek a többiek, mert Isten hűséges Isten, és küldi az ő igéjét, a megmentő igét. Isten szeretetének, hűségének, mentő kegyelmének az eszközei ők. Amikor Akháb elé toppan, a király így fogadja, rám találtál ellenségem. Úgy beszél Akháb, mint a bolond ember, aki leszereli az érintésvédőt az elektromos készülékekről. Hát Illést ismerte ő már. Tudta, hogy ki az, aki küldi. Isten hatalmát is ismerte ez az Akháb. Az első találkozásuk éppen úgy következett be, hogy Illés Akháb elé áll, és a sok gonoszságot viselő királynak és királynőnek azt az üzenetet mondja, nem lesz eső addig, amíg nem mondom. Az Úr ezt üzeni. 3,5 éven át szünetelt az eső. És Akháb, aki már nem talált fűcsomót se szinte, az embereit mozgósította, mert a lovainak enni kell. Kereste égre földre Illést, hogy legyen már eső. És nem lett eső. Még az se tűnt fel nekik, hogy hiszen ott van Baál, ott van a bálványszobor, ott van a 450 pap. Hát ők a termésnek és az esőnek a letéteményesei. Mi történik itt? Mégse tőlük függ az eső. Mégis Illés Istene uralkodik. 3,5 év után Illés üzen Akhábnak, hogy készülj, mert jön az eső, és jött is az eső, és onnan kezdve kaptak éltető esőt. De azt mondja Illés, gyűjtsd össze a pogánypapokat a Kármel hegyére, én is ott leszek. És jön az Isten ítélet a Kármel hegyén. Építsék fel az oltárt, állítsák rá az áldozatot, helyezzék el. Én is fölépítem a másik oltárt, elhelyezem az áldozatot. És imádkozzanak ők előbb. Aztán imádkozom én is, hogy égi tűz szálljon le. A népnek pedig azt mondta, meddig sántikáltok kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek. Ha a Baál, kövessétek azt. És kiderül, hogy egész napi extatikus minden műveletük ellenére sem szállt le a tűz a pogány oltárra, és Illés még 12 vödörvízzel leönteti az oltárt, hogy azt is lássák, hogy a megöntözött, átáztatott oltárra is leszáll az Úr tűze. És amikor felcsapott a tűz, a nép fölkiáltott, az Úr az Isten, az Úr az Isten. Aztán ment tovább a nép, ezt az élményt kiheverve, kétfelé sántikálva, de most nem erről van szó, hanem arról, hogy Akháb számára nyilvánvalóvá lett, hogy ki az élő Isten. Ő tudhatta ezt, és ennek ellenére azt mondja, hogy rám találtál, ellensége. Igen, rád találtam, mivel arra adtad magad, hogy olyat tégy, amit rossznak lát az Úr. Elmondja az ítéletet. És nekünk már, akik látjuk a folytatásokat is, olvashatjuk a Bibliában, megerősítő is, megrendítő is, hogy Isten igéje betűre pontosan beteljesedett. Az az ítélet, amit itt elmond Illés, úgy következett be, hogy teltek az évek. Ugyan már, mondta a próféta, kinek számít, megy az élet tovább, nem? Ó, de sokan vannak úgy, mintha azt tehetnének ebben a világban, amit akarnak. Hát nincs következménye. Telnek az évek, évtizedek, úgy tűnik, hogy senki nem kér számon semmit. És betű szerint teljesedett be. Akában, hogy elbizakodottságában vissza akart foglalni az arámoktól egy várost, Rámót Gileádot. Jött Jozafát a déli király. Nagy lakomát csapnak, Akháb húgát feleségül veszi, és ennek a nagy akciónak a kapcsán azt mondja a király, eljössz velem Rámót Gileád ellen? Elmegyek, vágja rá Jozafát. De a déli király óvatosabb. Azt mondja, hogy van itt proféta a közelben. Hívjuk elő, mondja meg, hogy Isten mit szól ehhez a gondolathoz. És erre Akháb előhívja a 400 profétát, udvari profétákat, akik minden Istennek megfelelően ott álltak annak az eshetőségére, hogy megerősítsék a királyt. Jahvénak is voltak hazug profétái. Fizette őket, etette őket. Ezek ott 400-an elmondják, hogy menj el, győzni fogsz, király. Jozafátnak gyanús a dolog, ez nem így megy. Nincs itt az Úrnak még egy profétája. Van egy Mikeljáhu nevű, most nem Illésről beszél Akháb, de az mindig rosszat mond nekem, azt nem szeretem meghallgatni. Ne beszélje már így a király. Hívjuk elő. Megjön Mikeljáhu, ő is kezdi mondani azt, amit a 400, de olyan hangsúllyal is, akkor ráparancsolnak, hogy mondd meg az igazat. És akkor azt mondja, hogy Akháb király, ha elmegy a harcba, ott maradsz. Fogjátok el. Ha visszajövök a harcból, majd számolunk. Elmegy a harcba. Ráadásul olyan ravasz, Jozafát pedig olyan naív, hogy azt mondja Jozafátnak, te maradj a királyi ruhádba. Én majd páncélt veszek. És mennek a harcba. Jozafátot majd megölik, de rájönnek, hogy nem ő Izrael királya, ő rá küldték a katonákat. És az van a történetben, hogy kilő egy nyilat találomra egy ember az arámok táborából, és eltalálja ott, ahol a páncél nem védte. És elvérzik a kocsiban Akháb. És amikor a kocsit mossák, ott Jezreelben, azon a területen, a tóban, ahol Nábótot megkövezték. A kutyák nyalják a kocsiról lefolyó vizet, véres vizet. Akháb így fejezte be. Aztán Jezábel maradt, Akháb fia lett a király, uralkodik, megsebesül egy csatában, és megy ő is, hogy gyógyítassa magát. És amikor a fővezér föllázad ellenük, Isten parancsára, ő az, aki Akháb házát írtja ki. Megöli Jórámot, Akháb fiát, megöli Akháb gyermekeit. És amikor befut a királyi palota elé, az ablakból kinéz Jezábel, aki még most is kifesti, kikeni magát, mint aki kínálja magát a leendő vezérnek, akkor azt mondja, van-e ott valaki, én velem. És amikor kihajoltak a főemberek, jelezték, hogy igen, dobjátok ki. És kidobják, és ott hal meg Jezábel, és lakomázik a fővezér, egyszer csak észbe kap, hogy menjetek már ki, nézzétek meg, hogy eltemethessük igazán. És amikor kimennek, már csak a csontokat találják. A kutyák lakmároztak ott a palota mellett. Rettenetes történet ez. Én igazából Illésről szerettem volna szólni. Az volt a gondolatom, hogy a következő lépés az üdvtörténetben Illés lesz, akit a legnagyobb prófétának ad elénk a Biblia. Halljuk mindig, hogy Mózes és Illés, a törvény és a próféták. Illés, akiről Keresztelő János szolgálata idején is megemlékeznek, hogy az Illés lelkével fölruházott, aki ugyanúgy szőrruhába megy, és ugyanúgy rettenthetetlenül hirdeti az Úr igéjét és ítéletét. Illést, akit az Új Szövetségben úgy látunk, hogy a megdicsőülés hegyén, ahol Jézus rendkívüli helyzetben van, és a tanítványok látják a halála felé közeledő Jézust. Még egyszer olyan dicsőségben Isten elhúzza a függönyt, és ebben a látomásban Mózes és Illés van ott Jézus mellett, és beszélik Jézus halálát. Talán két hét múlva még Illés történetére, életére visszatalálhatunk, de én ennél a történetnél kötöttem ki, mert Isten a prófétát azért küldi, hogy megállítsa a romlást, mert ítéletbe rohan a bűnt elkövető ember. Jeleket adott az Isten Akhábnak és Jezábelnek is, mert a legsötétebb időkben is Isten igéje világosság. De ha nem figyelünk az érintés védőre, kikapcsoljuk, az Isten igéje ítélet. Szó szerint beteljesedett ott is, azóta is. Rend van ebben a világban. Még ha úgy tűnik is, hogy ekkora rendetlenség, káosz soha nem volt. A bűnnek büntetése van. Isten őrzi a rendet, akkor is, ha mi nem látjuk ilyen közvetlen összefüggésben. És ez az egész történet, ez a rettenet, amit itt magunk előtt látunk, az üdvtörténetnek egy kis morzsája, egy része. És az üdvtörténet végén Jézushoz érünk, és Jézus keresztjéhez. Mert az ítéletet, ami bűneink ítéletét, ő szenvedte el. A bűn zsoldja a halál, de Isten kegyelmi ajándéka örök élet, ami Urunk Jézus Krisztus által. Isten mérhetetlen hűsége, hogy a bűn lánc Jézus keresztjén tört meg. Isten igazsága elégtételt kívánt. Akháb és Jezábel életén látjuk, hogy beteljesedett az ítélet. Elvégzett dolog, hogy az emberek meghalnak, és azután az ítélet. De Isten szeretete mencsvárat adott a kereszt alatt, mert Isten kiegyenlítette
a bűnnek a büntetését Jézus keresztjén. Ez a hatalmas üzenet hangzik a világon át. Egyetlen megoldása van a bűnnek. Az, hogy valaki az ítéletét Jézus keresztjén meglátja, és újat lehet kezdeni a kereszt alatt. A Saulus nevű későbbi Pál emberek életét pusztította, emberek vére tapadt a kezéhez. És elmondhatta, igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én. A pusztító életeket halálba küldő ember hány embernek a megmentője lett? Az üdvtörténet arról beszél, hogy az ige kőszálként megáll. De az ige Isten hűségét és irgalmát is hirdeti. A bűneim büntetése Jézuson van. Lehet újat kezdeni az ige erejével, az ige útmutatása nyomán. Úgy legyen. Gyertek, testvéreim, folytassuk az imádságot. Mennyei édesatyánk, megdöbbent bennünket igéd üzenete. Add, hogy valóban megdöbbentsen, hogy a te igéd igazság. Köszönjük, hogy nem csak igazság, hanem a te igédben irgalom, hűség, védelem, mentő szeretet hangzik felénk. Köszönjük, hogy nem a Nábot történetével fejeződik be a Szentírás, még csak nem is az Ószövetség utolsó lapjával, hanem mindez Krisztusra mutat, Jézus keresztjére, a te nagy szabadításodra, hogy ebben a világban megállítható legyen a bűn. Dicsőség neked, Urunk, hogy mindnyájunk minden bűnét magadra vetted, és a keresztnél van bűnbocsánat, és újat kezdés. Mi lenne velünk, ha a bűneink ítélete kísérne bennünket, emésztené, rothasztaná, tenné tönkre az életünket, és a körülöttünk élők életét. Bocsásd meg, hogy így is sokszor ez történik bennünk és körülöttünk. Szeretnénk, Úr Jézus, a te kereszttednél ma is letenni a mi bűneinket, és úgy adni oda magunkat neked, hogy először vagy újra kezdj újat velünk, bocsáss meg nekünk, és hadd induljunk el veled más úton. Te tudod, hol van az életünknek legsebezhetőbb pontja. Kérjük a te védelmedet, segítségedet, és kérjük, hogy ne pusztuljon körülöttünk az élet, hanem gyógyuljon és épüljön. És ezt kérjük a gyülekezet életére nézve is, hogy hadd lehessünk mi is a te áldott jeladásod itt a fővárosban, sokak felé, és ki a maga környezetében, hadd lehessen jeladás arról, hogy rend van ezen a világon. Van Isten az égben, és az ő Krisztusa. Urunk, hadd legyünk mi otthonunkban is, jövőhetünk útjain is, igazán a te kegyelmedben járó, rád figyelő gyermekeid. Amen. Mindezeknek utána irgalmasság, kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen.